Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét, amint megírva található Ézsaiás próféta könyvének az 58. fejezetében. Ézsaiás próféta könyvének 58. fejezetét fogom olvasni, melyet leülve, nyitott szívvel hallgasson meg a gyülekezet. Ézsaiás próféta könyve 58. részéből így szól hozzánk az ige. Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne. Jákób házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem. Szeretnék megismerni utaimat. Úgy tesz ez a nép, mintha igaz módon élne, és nem hagyta volna el Istene törvényét. Döntést kérnek tőlem az igazságról. Szeretnék Istent a közelükben tudni. Miért böjtölünk, kérdik, ha te meg sem látod? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, és az embereiteket mind munkára hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék. Nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, ami nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákruhát ölt és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit. Szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalan. Ha mesztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha falatodat megosztod az éhezővel, és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. A rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem járkálsz a nyugalom napján, kedvteléseid után az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban. Én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Isten szent lelke áldja meg, az imént hallott igét, jöjjetek, őt hívjuk segítségül imádságban. Mindenható örök Isten, hálás a szívünk, hogy itt lehetünk a te hajlékodban, hiszen hisszük, tudjuk és érezzük is, hogy te vagy az, aki vágyat ébresztettél a szívünkben a jövetelre, és te vagy az, aki ennek minden akadályát elhárítottad. Sokféle élethelyzetből, sokféle érzéssel, gondolattal vagyunk most itt együtt. Valakinek talán hálaadása van, valakinek szomorúsága, fájdalmas emlékezése. Valaki a holnaptól retteg, valaki a tegnapot nem tudja feldolgozni. Istenünk, így vagyunk itt előtted mindannyian, amink van, azt elhoztuk, és szeretnénk a te jóságos, atyai szavaidat, a te szeretetednek a melegét átérezni. Könyörögve kérünk, szavaidon keresztül közöld velünk, hogy mi a te szándékod. És segíts, hogy megérthessük, és segíts, hogy valóban követhessük is mindazt, amit ma kijelentesz nekünk. Egyesével hálát adunk mindannyian egymásért, azért, hogy így lehetünk együtt ebben a gyönyörű hajlékban. Köszönjük, hogy szívesen fogadod a mi gyenge, gyatra imádságainkat, és köszönjük, hogy magad vagy, aki szólni akarsz hozzánk. Kérünk a te jóságoddal, fedd be a mi bűneinket, hadd élhessük át Dáviddal együtt a megkönyörült ember boldogságát, és hadd tudjon szárnyakat kapni a mi életünk te tőled, aki mindenható vagy és örök szeretet. Kérünk, irgalmazz. Ámen. Énekelt imádságunk a 372. dicséret első és ötödik verse, amely alatt a gyerekek gyermekistentiszteletre mennek, a parókia verandáján várja feleségem már őket, mi többiek pedig a 372. dicséret első és ötödik versével imádkozzunk, könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Kedves gyülekezet, a böjt kezdete előtti második vasárnapon az óegyházi perikóparend szerint szexagezimé 60. vasárnap alkalmával Isten igéjét a pénteki napra kijelölt újszövetségi igeszakaszból olvasom. Lukács evangéliuma 6. fejezetéből, a 43. verstől a 46. versig terjedő szakaszból. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem. És ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonosz. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Ézsaiás könyvének vannak olyan szakaszai, amelyek idegen népek ellen szóló proféciák, ahogyan most megint egyben olvashatjuk ezt a könyvet, nyilván ez sokaknak feltűnt. Ezeknek a megértése, a pontos átlátása az olykor szinte lehetetlen feladat. Annyit minden esetre érthetünk ezekből a szakaszokból is, és ez már egyáltalán nem kevés, hogy Isten senkivel sem bánik ok nélkül keményen. Áldásainak és kemény ítéleteinek is egyaránt vannak előzményei, amelyekre az embernek befolyása van, tehát amiket mi alakítunk. Tőlük az egyes népek viselkedésétől is függ, hogy hogyan alakul a sorsuk Isten tervében. Vannak viszont Ézsaiás próféta könyvében olyan szakaszok is, amelyek kifejezetten az Isten népéhez szólnak. Ezeket nagyon jó, figyelmesen, minden szót, sort átgondolva olvasni, mert ezek a szakaszok nagyon sokrétű mondanivalót hordoznak a 21. századi Isten népe keresztény gyülekezet számára is. Három pontban figyelünk a ma felhangzott két ige üzenetére. Az első pontnak azt a címet adtam, hogy mindig más a hibás. A másodiknak azt, hogy lásd tisztán önmagad, a harmadiknak pedig harcolj bűneid és önzésed ellen. Mindig más a hibás. Ebben a mai ézsaiási szakaszban tulajdonképpen arról hallunk, hogy a fogságot megjárt nép nincs megelégedve Istennel. Azt gondolják, hogy Isten tehet a kapcsolatuk megromlásáról. Miért böjtölünk, kérdik, ha te meg sem látod? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla, mondja a nép az Istennek. Nagyon vakmerő megfogalmazás ez, és a bűnnek az az igazi gonoszsága, romlottsága van benne. Szóval a bűnnek az egyik gyökere az, hogy az ember abból indul ki, hogy mindig valaki más a hibás. Magamat könnyen felmentem. Már az első emberpár viselkedésében is látható ez. Hiszen Ádám Évára, Éva meg a kígyóra keni az első törvény megszegését. És aztán a kisgyerekek között, de akár köztünk felnőttek között is nagyon gyakran megfigyelhető jelenség ez. Ha lebuktam, az első dolgom terelni a felelősséget. Valaki másra hárítani, én nem tehetek az egészről. És ahogy látjuk, sajnos még Istennel kapcsolatban is beindul ez a fajta hárítás. Hogyha Istennel nem működik a kapcsolatom, akkor Isten a hibás. Vagy a gyülekezet, vagy a szomszédom, vagy a gyerekem, vagy bárki, csak nem én. Megdöbbentő belegondolni, hogy ezek az emberek, akikhez Ézsaiáson keresztül maga az élő Isten szól, ezt a véleményüket egyenesen Istennek szánják. Még ő előtte sem szégyelik elmondani. Az egy dolog, és mindenképpen rossz dolog, ha ilyen gondolat megszületik valakiben, hogy Isten tehet róla, hogy én nem tudok neki engedelmeskedni. De hogy valakiben olyan határozottan szülessen meg ez a gondolat, hogy még Isten elé mell vele állni, ez egyenesen rettenetes. És tulajdonképpen itt ez történik. A nép mai szóval mondva beolvas Istennek. Minek böjtöljünk, ha nem veszed észre? Minek foglalkozzunk veled? Hiszen te vagy az, aki már előre elfordultál tőlünk. Mivel nem érdeklünk téged, nem fogunk neked engedelmeskedni. Úgy sem lenne semmi értelme. Isten, te tehetsz arról, hogy engedetlenek vagyunk. Te vagy az oka, és nem mi. Hát ez a bűn természete. Nem elég, hogy engedetlen az ember, de még nem átalja ezért is az Istent hibáztatni. Testvérem, ez az ember, aki a szívét bezárta Isten előtt, aki Isten nélkül akar gondolkodni, tervezni és élni. Ez telik az ilyentől. És sajnos ez telik tőlünk is, minden olyan alkalommal, amikor megfeledkezünk Istenről. Mikor nem gondolunk az ő szentségére, az ő hatalmára. Amikor csak magunkra számítunk, amikor magunkban bízunk. Baj van, igen, de nem én tehetek róla. A másik, az Isten, csak nem én. Az ilyen viselkedéssel az a legnagyobb baj, hogy ez az Isten elleni teljes lázadás, amiben az ember bele tud ragadni. És ennek, ha valaki nem tér meg belőle, kárhozat a vége. Ez az út az örök halálba vezet, az Istentől való elvettetésbe. Ebből az állapotból kell felébrednie minden embernek ahhoz, hogy Istennel megbékülhessen. Csak hát ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, mindenkinek rá kell ébrednie, hogy nem ő a hibátlan, hogy nem ő a tökéletes, hanem egyedül az az Isten, akit ő eddig hibáztatott. Rá kell ébredni a saját tökéletlenségemre, a saját gonoszságomra, a saját arcátlanságomra az Istennel szemben. Amíg ez nem történik meg, addig ugyan elhihetem, hogy Isten létezik, de kapcsolatom még sincs ezzel a létező Istennel. Sőt, semmi jóra sem számíthatok az Úrtól, mert ezzel az értetlen, arcátlan viselkedéssel magam zárom ki magamat az ő áldásaiból. A második pontunk, lásd tisztán önmagad, hogy milyen vagy. Isten népe tehát hitte, hogy van Isten, de Istent végeredményben rossz Istennek tartották, valami igazságtalan, lusta, figyelmetlen Istennek. Ha nem figyelsz ránk, akkor mi nem foglalkozunk veled. Te akartad, vesd magadra. Ezért kezdődik így az 58. fejezet. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon a hangod, mint a kürt, ezt Isten mondja a prófétának. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákób házának, hogy mi a vétke. Azért utasítja erre a nagyon kemény beszédre Isten a prófétát, mert csak ez segíthet. Mert nincs más lehetőség arra, hogy az Istennel a kapcsolatukat rendezzék, egyes egyedül csak az, ha felismerik, hogy mindazért, ami történt, nem lehet Istent hibáztatni, hanem csak saját magukat. Egyedül ők tehetnek arról, hogy a hit életük kiüresedett. Hogy nincsenek megerősítő élményeik az Úrral. Ennek felismeréséhez meg kell látniuk a saját bűneiket. Enélkül nem megy. Enélkül nem lehet helyreállítani a kapcsolatot Isten és ember között. A Biblia gyakran használja a házasság képét Isten és népe kapcsolatára. Ebben az esetben is segítség ez nekünk. Ha a házasfelek között megromlana a viszony, csak akkor van esélye egy házasság megmentésére, ha mindkét félben megvan az igény a múlt sérelmeinek megbeszélésére, a bocsánatkérésre, a változtatásra. Enélkül hiába minden megegyezés vagy próbálkozás. Ha csak ígéretek vannak, de egyébként minden marad a régiben, akkor a problémák ismét megjelennek a két fél között. És akkor a házasság menthetetlenné válik. Ha az iszákos fél a bocsánat kérés után továbbra is részeges, a házasságnak vége. Ha a nagyra vágyó feleség a kibékülés után továbbra is csak a megvásárolható értékek iránt érdeklődik, a férjét csak kihasználja, a házasság nem fog működni. Így van ez az Istennel való kapcsolatban is. Ő kész megbocsátani, de ez csak akkor működik, ha én is belátom a hibámat, és igyekszem többé már nem elkövetni azt a bűnt, amit eddig ellene elkövettem. Hát ezért kell Isten népét Ézsaiás prófétának éppen a bűneikkel szembesíteni. Hogy felismerjék, hogy elkerüljék, abba hagyják azt, ami a kárhozatukat fogja okozni. Ezért nem lehetséges Krisztushoz sem megtérni úgy, hogy valaki csak a szépet, jót látja, de nem néz szembe saját magával. Hogy elmarad a bűnvallás. Az, hogy Krisztus kezébe adjuk az életünket, a dolognak csak az egyik fele, mármint a megtérésnek. A másik a bűneink felismerése, beismerése, fájlalása és elhagyása. Nem lehetünk tökéletesek, de mégis törekednünk kell a holtunk pillanatáig a lehető legkevesebb bűn elkövetésére. Törekednünk kell arra, hogy szívünkben és gondolkodásunkban a gonoszság, a számítás, az önszeretet helyét, a jóság, az önzetlenség, az alázat foglalja el. Izrael bűne, ahogyan Ézsaiástól megtudjuk, az, hogy csak a látszatra figyelnek Istennel kapcsolatban. Látszólag böjtölnek ők, megtartják a törvény betűjét. De valójában nem jelent nekik semmit az Istennel való kapcsolat. Ők valójában nem foglalkoznak Istennel, hanem magukkal, a saját céljaikkal foglalkoznak. Miközben az Úron számon kérik a szabadítást, ők szolgaságra károsztatják embertársaikat. Ők megtartják ugyan a szombatot, az ünnepnapot, de munkásaikat kétszeresen hajszolják ezeken a napokon. Hogy ne legyen kiesés, hogy ne essenek el a bevételtől csak azért, mert szombaton a zsidó embernek muszáj megállni. Végezzék el az alkalmazottak azt a munkát is, ami a vezető hite miatti kieséséből elmarad. Ők követelik Isten áldását az életükre, a családjukra, de a szemük előtt lévő rászorulókat nem veszik észre, és nem segítik. Nem könyörülnek senkin, de az Istentől számon kérik a könyörületességet, mintha Istennek az a kötelessége lenne feléjük. Erről tanít az Úr Jézus is a másodjára felolvasott szakaszban, hogy Isten nem látszatra szolgálókat keres, hanem olyanokat, akik szív szerint ragaszkodnak ő hozzá. Ez a gyümölcs és gyümölcsfa kép azért is csodálatos, mert kifejezi, hogy tulajdonképpen nem is lehetséges Istennek látszatra, szív nélkül szolgálni. Hiszen a tüskebokor nem tudja megjátszani, hogy fügét termett, és a csipkebokor bogyója sem hasonlít a szőlőre szinte semmibe. Hát ugyanennyire reménytelen vállalkozás a képmutató kereszténység is. Mégis vannak, akik úgy gondolják, hogy a dolog lehetséges, és azt hiszik, hogy Isten ezzel is beéri, hogy tettem valamit, hogy belül mit gondolok, az meg az én dolgom. Hogy Isten beéri a megjátszott hittel az igazi helyet, a megjátszott engedelmességgel a valóságos helyet. Pedig már a beszédünk mindent elárul. Ha a tettek még hasonlítanának is, a beszédünk leleplezi a cselekvő szándékot. Amivel csordultig van a szív, azt szólja a szám. Való igaz. Előbb-utóbb mindig kibukik, hogy mit gondol valaki a másik emberről, Istenről, a világról. És aztán a végre őszintén kimondott szavak egészen más megvilágításba helyezik a múltbeli cselekedeteket is. Van, amikor valaki ezt még nem is veszi észre magán. Segítettem neked, mikor bajban voltál. Na de most már tartozol nekem. A szolgám vagy, azt csinálod, amit én mondok. Vagy olyan is van, aki, mikor segít a másiknak, közben érezteti vele, hogy senkinek tartalak, lenézlek téged. Segített ugyan. A kenyeret meg lehet enni így is, meg úgy is. Csak hát a lenéző segítség az nem segítség. Hiába lenne telve a gyomor, ha az emberi méltóságot lerombolták, érte. És nem is arra hív az Isten, hogy a beszédünkre figyeljünk jobban oda, hogy legyen teljes a színjáték, hogy nehogy már kiderüljön, hogy mit gondolunk egyébként, nehogy félreértsük. Arra hív az Isten, hogy belül a szívemben az ő jósága legyen csordultig, és akkor azt szólja a szám, és akkor azzal egységben vannak a tetteim. Arra hív Isten, hogy a szívünkben változzunk meg valóságosan, akkor tud a szívemből jó előjönni, akkor tudok igazán jót tenni. Az Istenhez méltóbb életet élni, ha a szívem vele és az ő jóságával van tele. Az Úr Jézus szavai nagyon kiózanítóak ezen a téren. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Isten szív szerinti hívő életre hívott el mindenkit. Nem kell a képmutatás. Nem kell az önzés. Ezekkel le kell számolni magunkban. Legalább Istennel szemben ne legyünk hazugok. Az a mi valódi Urunk, akinek szót fogadunk. Ha magunkra hallgatunk, akkor öntörvényű, önző emberek maradunk. Ha Krisztus tanításait vesszük figyelembe a döntéseinknél, akkor viszont elmondhatjuk, hogy ő a mi Urunk. Ő ezt szeretne lenni, a mi Urunk, mert csak így lehet segítségünkre. Ha hallgatunk rá, akkor el tud vezetni az örök boldogságba. Ha viszont más felé megyünk, mint amerre ő mondja, akkor nem fogunk odaérni ő hozzá. A harmadik pontunk, harcolj bűneid, önzésed ellen. Az a csodálatos Istenben, ahogyan itt Ézsaiás könyvében is látjuk, hogy látva népe bűnös helyzetét, teljes szabadításba kezd. Mi Krisztusból és Krisztustól már még többet érthetünk, hiszen benne Isten megváltotta az egész embervilágot. De már Ézsaiás idejében is így közelített népe vétkeihez. Először is rámutat a népe vétkére a képmutatásra, aztán azt is elárulja, hogy hogyan kellene akkor ehelyett helyesen viselkedni. Mint egy jó tanár. Nem csak a hibát teszi szóvá, hanem a kijavításában is segít. Azt mondja az Úr, nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha mesztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Amíg benned nincs részvét a rászoruló felé, amíg nincs türelmed, kedved a mások baján segíteni, addig miért várod el, hogy helyeseljem a viselkedésedet, mondja az Isten. Amit tőlem elvársz, azt a magad szintjén te is gyakorold a környezeted felé. Ha ezt megteszed, akkor lesz igazi a böjtöd. Akkor vagy engedelmes felém. Akkor nem fogok elrejtőzni előled. Addig azonban, amíg önző módon ki akarsz engem használni, a magad hasznára és a többiek kárára, addig nincs dolgunk egymással. Meg kell változnod. El kell hagynod ezt az önző, kegyetlen gondolkodást. De nyitva az ajtó, fogadj szót, akkor a tiéd minden ígéret. Kedves testvérek, a mi számunkra is végtelenül tanulságos ez az ézsaiási szakasz. Mi is sokszor beszélünk őszintén Istennek a vágyainkról, és olykor arcpirulás nélkül kérjük számon, ha valami nem úgy történik, ahogyan mi elvártuk volna. De vajon magunkba szoktunk-e nézni? Vajon mi is csak kihasználni akarjuk Istent? Amíg itt élünk, óhatatlan, hogy lesznek hibáink és bűneink. Csak az nem mindegy, hogy mit kezdünk velük. Hogy takargatjuk őket, egyenesen megszépítjük, megmagyarázzuk magunknak is, hogy tökéletesek vagyunk. A bűnös embervilágban az öntelt, magabiztos emberek boldogulnak, mert átgázolnak a többieken. Mert igazságtalanul tesznek jármot embertársaik nyakába lelki értelemben. Mert maguk helyett a többieket hajtják a családban, a munkahelyen. De Isten előtt ez a viselkedés csak kárhozatot érdemelhet. Ebből meg kell térni. Nem azt kívánja Isten, hogy hasoncsúszunk előtte. Fiakat akar belőlünk, nem rabszolgákat. Megbecsült családtagok lehetünk, ő nála nem rabszolgák, de ehhez azt kéri, hogy szépítés helyett a bűneinkkel legalább annyira legyünk őszinték, mint a vágyainkkal, mikor Isten elé állunk. Hát ezen a téren sokat kell növekednünk. Bűnvallás, a bűn elleni harc saját magamban. Ez a feladatunk, erre szólít a Krisztus kereszthalála. Nem pedig arra, hogy annak hasznát ugyan elvegyük magunknak, de az életünket továbbra is istentelen önzéssel és önteltséggel folytassuk. Világítsa meg a mi életünket, szívünket, gondolkodásunkat Isten lelke, ahogyan énekelt imánkban kértük is, hogy jól ismerjük saját bűneinket, hibáinkat. És ő segítsen abban, hogy ezek miatt ne Istent hibáztassuk, hanem tartsunk önvizsgálatot. A változás, a jobbulás az Istennek való engedelmesség érdekében. Ha engedelmeskedsz az Úr szavának, beheged a sebed, igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Amen.